betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A tartalomból. A legalapvetőbb emberi szükséglet a légzés, ennek a zavartalan működéséhez pedig elengedhetetlenek többek között az egészséges tüdők és légutak. Azonban ezek egészségét egyrészt a légszennyezett levegő, másrészt a cigarettázás, illetve az egyes betegségek is befolyásolják. A tüdőt érintő betegségekről, ezek megelőzéséről és gyógyításáról fogunk beszélgetni a mai medicinában. Témánk az egészséges levegővételért. Kedves hallgatók, számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdéseikre, észrevételeikre, hozzászólásaikra. Ezeket feltehetik SMS-ben a 0747-274-165-ös telefonszámon. Nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt dr. Jánosi Edit Simona tüdőgyógyász főorvost, a Maros Megyei Klinikai Kórház orvosigazgatóját, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a medicinába. Doktornő, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, nagyon szépen köszönöm a meghívást!
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy melyek a gyakori tüdőbetegségek és hogyan lehet ezeket megelőzni, vagy melyek számítanak térségünkben gyakorinak, olyannak, amivel gyakrabban találkoznak a szakorvosok, főorvosok.
Újra jó estét kívánok a rádióhallgatóknak is, és amit kérdezett kedves Szilárd, hát ezekkel a tüdő célpontja nagyon sok respiratórikus betegségeknek. A leggyakoriabbak, amiről biztos a tüdő, vagyis a rádióhallgatók is nagyon sokat hallanak és tudják, a tüdőgyulladás, a krónikus obstruktív tüdőbetegség, az aszma, a tuberkulózis is továbbra mondani, hogy Maros megyében elég nagy az incidencia a tuberkulózisnak, és nem a utolsó sorban a fibrózisos betegségek, amiről azt hiszem, hogy nem sokan tudnak, de az utóbbi időben a tüdőgyógyászok, és nem csak a tüdőgyógyászok, egy egész csapat szakorvos foglalkozik. Ezek az interstíciális tüdőbetegségek a program keretében is kezelhetők, és persze ne felejtsük el az alvás apnoés betegségeket és a tüdőrákot is. Meg persze megemlíteném.
Melyek azok, vagy hogyan lehetne ezeket közelebb hozni a hallgatókhoz, akik nem hallottak most ezekről? Nyilván most az aszma vagy a tüdőgyulladás az egy egyszerűbb példa, de akár a tuberkulózis, akár más betegségek, amiket itt említett. Hogyan lehet ezeket leírni, vagy milyen tünetekről beszélhetünk, amikor róluk van szó?
Hát a tüdőgyulladásra azt, ahogy mondta a Szilárd is, ezt már mindenki ismeri, de azért megemlíteném a tüneteket, hogy ne értsük félre, és ne ilyen felső légúti panaszokkal jelenjenek meg a betegek, és megijedjenek. A tüdőgyulladás az azt jelenti, hogy először is leveltség, magas láz, 38,5 fok felett, rossz általános közérzet, köhögés, mellkasi fájdalom. Ha az aszmáról beszélünk, az aszma egy olyan krónikus gyulladásos betegség, ami főleg akkor szokott megnyilvánulni, mikor megjelennek a rohamok, az exacerbációk, és ilyen szempontból nagyon fontos megemlítsem, hogy tünetek szempontjából a disznóé, a száraz köhögés, itt is megjelenik a mellkasi fájdalom. Hogyha a krónikus obstruktív tüdőbetegségről beszélünk, ami az is egy nagyon gyakori tüdőbetegség, aminek a rizikotőnyezője főleg a dohányzás, akkor itten köhögésről beszélünk, a köhögés minden respiratórikus betegségben megjelenik, a köhögés köpetürítéssel szokott lenni. Ez a köpet, úgymond, amit a betegnél megjelenik, lehet szerózus, szeromukózus, a váladék lehet...
Ez mit akar? Mit akarnak ezek a kifejezések?
Ez a szerózus az azt jelenti, hogy az a váladék olyan, mint a tojásfehérje, úgy szokták mondani a páciensek, mikor megjelennek a rendelőbe, és nagyon jó, hogy ezt egy kicsit rákérdezett Szilárd, hogy akkor értsék meg a rádióhallgatók, és lehet persze gennyes köpet is, ilyen sárgás, zöldes váladék, akkor mindenki megijed, és megjelenik a családorvosnál először, és az utólag persze a családorvos, hogyha nem tudja kezelni, akkor tovább küldi a tüdőgyógyászhoz, de lehet véres köpet is. A véres köpetről azt szoktuk mondani, mi tüdőgyógyászok, hogy ez egy ilyen providenciális tünet. Miért? Mert akkor gyorsabban, úgymond megjelenik a beteg a szakorvosnál, és lehet felfedezünk egy olyan betegséget, amit, mint például a tüdőrák, amit máskülönben előre haladott stádiumban szoktunk felfedezni, mikor már nem sokat tudunk úgymond segíteni a betegen, csak diagnosztizáljuk, és utólag ez azt jelenti, hogy tüneti kezelés. Ha a tuberkulózisról beszélünk, mert nemrég volt a tuberkulózis elleni harc világnapja, március 24-én, továbbra is Maros megyében, amint mondtam, az incidencia a tuberkulózisnak elég nagy országszinten. Az azt jelenti, hogy 43,4 per 100 ezer lakos. Tüneti szempontból nem specifikusak a tünetek. Mit jelent ez, hogy nem specifikusak? Hogy olyan tünetek jelennek meg a tuberkulózisban, még akármilyen respiratórikus betegségben, vagyis köhögés, amit többet tart, mint 3 hét, akkor megjelenik a fogyás, megjelenhet, akkor az éjjeli izzadás, ami az egy ilyen felkiáltó jel lenne, egy felkiáltó tünet, és persze a fogyásra is kell gondolnunk, mert a tuberkulózis egy ilyen konszumciós betegség, és ezt is, hogyha hamarabb fedezzük fel, akkor 99,90%-ban ki tudjuk kezelni ezt a betegséget. És persze továbbra nem folytatom az interstíciális tüdőbetegségeket, mert mondjuk ez egy olyan fogalom, amit már szakemberhez kell forduljon a páciens. Itt is a tünetek szempontjából megemlíteném a disznóét, vagyis a légszomjat és a fáradékonyságot. És ez a betegség, ez az interstíciális tüdőbetegség életkor szempontjából 50 év feletti egyéneknél szokott megjelenni.
Visszatérve a tuberkulózisra, úgy fogalmazott, hogy Maros megyében magas az előfordulás aránya, vagy relatív magas, tehát 43,4 per 100 ezer ember. Minek tudható be az, hogy magasabb megyénkben ez az előfordulási arány? Mi ennek az oka?
Hát itt a rizikotényezőkre szoktunk gondolni. Persze a tuberkulózis életkor szempontjából megjelenhet úgy gyerekeknél, úgy felnőtteknél, aktív felnőtteknél, mint idős egyéneknél. A rizikotényezők szempontjából megemlíteném a dohányzást, az alkoholabúzust, persze a munkanélküliséget, nagyon sok, nagyon nagy az incidencia a munkanélküliségnek itt Maros megyében. Persze rá kell gondoljunk, hogy a drog használata is, ami elősegíti, de itt Maros megyében nem mondhatom, hogy ez egy rizikotényező. Úgyhogy nem csak vásárhelyen nagy az incidenciája a tuberkulózisnak, hanem országszinten továbbra is magas, és mondhatjuk, hogy Románia európai szinten még most is az első helyen van a tuberkulózis incidencia szempontjából.
Említette a munkanélküliséget, és megkérném, hogy segítsen megérteni, hogyan kapcsolódik a munkanélküliség és a tuberkulózis, tehát itt arra kell gondolni, hogy aki munkanélküli, az alapból egy rosszabb életminőséget folytat?
Abszolút, ez egy olyan rizikotényező, hogy rosszabb az életminőség, táplálkozás szempontjából, életkivitelezés szempontjából. A táplálkozás nagyon fontos, persze az életmód is nagyon fontos. Mondtam, hogy ezek közül, akik tuberkulózisban megbetegszenek, ők azok, akik rizikotényezők, vagyis főleg a dohányzást hozom fel újra, és az alkohol fogyasztás is, és persze ez a rendetlen életmód, vagyis proteinekben, vitaminokban, és az omega-3 zsírsavakban szegényebb étrend fogyasztanak ezek a páciensek, amik úgymond ki vannak téve, hogy megbetegedjenek tuberkulózisban. Vagyis itt vannak ezek a rizikotényezők. Az életmód nagyon-nagyon fontos, és az életkivitelezés nagyon fontos, hogyha tuberkulózisra gondolunk.
Az életmódon túl még mit tehetünk mi egyénként, kérdezhetem úgy is, hogy laikusként, nem egészségügyben dolgozóként, annak érdekében, hogy ne betegedjünk meg, és itt amikor azt mondom, hogy ne betegedjünk meg, gondolok a tüdőgyulladásra, gondolok a tuberkulózisra, gondolok a tüdőrákra, és a további, a műsor folyamán már felsorolt betegségekre.
Hát nagyon-nagyon fontos, hogy a egészséges életmódunk legyen, ilyen szempontból, hogy az étrendünk, az egészséges étrendünk is legyen, amint mondtam és említettem, gazdag vitaminokban, nyomelemekben, proteinekben, nagyon-nagyon fontos, hogy stresszmentes, ha lehet az életünk, de azt nem tudjuk megtenni, mert az a stressz mindennapi, és a stressz egy kiváltó ok, abszolút nem csak a respiratorikus betegségeknek, hanem minden típusú betegségnek. Jó lenne, hogyha a fiatalok sportolnának, hogyha idő lenne rá, mert a sport nagyon-nagyon erősíti az immunrendszerünket. Persze az immunrendszer szempontjából kéne erősítsük, nagyon sokat kint lenni, friss levegőn, a természetben, és nem szennyezett levegőben, hogyha lehetséges. Tudjuk nagyon jól, hogy a Marosvásárhelyen a levegő szennyezettsége elég magas ilyen szempontból, és az alvás is. Az alvás is nagyon-nagyon fontos, vagyis ilyen szempontból minden, ami az egészséges életmódhoz tartozik, az megelőzi a respiratorikus betegségeket is, és ami nagyon-nagyon fontos csak a megelőzés szempontjából, hogy megelőzzük ezeket a felső légúti fertőzéseket, amik átváltozhatnak alsó légúti fertőzésé, vagyis a tüdőgyulladásra gondolok, preventív módon, hogy megelőzzük őket, persze megelőző szempontból a vakcina, vagyis a populációt kéne vakcinálni, főleg grippé ellen, és amint az utóbbi időben a szincíciális vírus, főleg, hogyha gyerekekről van szó, mert ezek a leggyakoribb kórokozók, amik okozhatják ezeket a felső légúti fertőzéseket. Vagyis minden, ami prevenció, az mindig figyelembe kell vegyük, mikor a respiratorikus betegségekre gondolunk.
Hosszan lehetne beszélni a vakcináról is, hogy mennyire élnek, vagy mennyire nem élnek ezzel az emberek, de arra gondolok, hogyha valaki észrevesz magán tüneteket, akár a véres vagy a tojás fehérjére emlékeztető köpetet, ezen túlmenően mit vehet észre magán, melyek azok a jelek, amelyek arra utalnak, vagy arra kell sarkaljanak valakit, hogy menjen el egy szakorvoshoz, menjen el egy tüdőgyógyászhoz?
Először is egy hosszantartó köhögés, több mint 3-7 heten túl tartó köhögés, az, ami egy olyan felkiáltó jel. Egy másik dolog, hogyha megjelenik a légszomj, a fáradékonyság, fogyás, ezek mind olyan tünetek, ilyen alarmírozóró tünetek, amit azt jelenti, hogy az, aki ezeket a tünetekkel megjelenik, el kell menjen minél hamarabb a családorvoshoz. A családorvos persze próbálja kezelni, és hogyha a családorvos nem tudja kezelni, akkor tovább küldi azt az egyént, vagy azt a pácienst, akinek ezek a tünetek megjelentek, tovább küldi a szakemberhez, vagyis a tüdőgyógyászhoz. És akkor, mikor megjelenik nálunk, mint tüdőgyógyász, akkor alaposan kivizsgáljuk, anamnézis, kikérdezzük abszolút a tüneteit, az életmódjáról szoktunk kikérdezni, megvizsgáljuk, fizikális vizsgálat, az azt jelenti, hogy persze, megtekintjük a beteget, azután auszkultáció, hogyha valami rendellenességet fedezünk fel, vagy gyanítunk valamit, akkor tovább küldjük egy röntgenfelvételre. Miért szoktuk röntgenfelvételre? Azért, hogy lássuk, hogyha vannak már elváltozások radiomorfológiai szempontból is, és milyen jellegű elváltozások, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy mi ki tudjuk kivitelezni a diagnózist alapítását is, mert nagyon-nagyon fontos, hogy azt a gyanút, amit felvetettünk, azt alátámasz egy ilyen röntgen felvételnek is a imagisztikai szempontból.
Hogyha valaki megérkezik egy tüdőgyógyászhoz, milyen vizsgálatoknak vethetik alá? Itt már elhangzott a röntgen, de hogyan is történik egy kivizsgálás? Tehát, hogyha valaki átlépi a tüdőgyógyász rendelőjének a küszöbét, akkor mi történik ott vele, azon túl, hogy elküldhetik imagisztikára?
Nagyon fontos az anamnézis. Az anamnézis mit jelent? Ez egy medikális szó, az azt jelenti, hogy kikérdezzük a beteget. Van, amikor a beteg magára ki szokta köpni a diagnózisát, vagyis elmeséli, hogy mi történt, hogy hogyan folyt le máskülönben az a betegsége, vagy tüneti szempontból mi a panasza. Persze kikérdezzük a krónikus betegségekről is, hogyha beteg ebben szenven, a rizikotényezőkről, dohányzás, alkoholabúzus, drogabúzus, krónikus kezelésekről, hogyha betegnek egyáltalán van, vagy más társ betegsége. Megvizsgáljuk, amint mondtam, nagyon fontos a fizikális vizsgálat, és ennek függvényében, ha felvetünk egy vagy más gyanút, akkor tovább küldjük ilyen más vizsgálati módszerekre, amit említettem, a röntgenfelvétel, de hogyha egy tumorgyanúról van szó, akkor elküldhetjük mellkasz-CT-re is, mert nagyon-nagyon fontos, hogy lássuk, hogyha valójában alátámasz a gyanunkat. Nem csak mellkasz-CT-t, hogyha egy aszma vagy egy COPD-s, egy ilyen krónikus obstruktív betegségre gondolunk, akkor elvégezzük a légzésfunkciós vizsgálatot, ami nagyon-nagyon fontos, hogy kimutassa a tüdő funkciót, a tüdő kapacitását, mert utólag ennek függvényében osztályozzuk, ugye az aszma, ugye a COPD súlyosságát, és persze ajánljuk a kezelést a betegünknek, és csak a légzésfunkciós vizsgálat által tudjuk monitorizálni időben a betegség lefolyását. És vérvizsgálatok, logikus is, hogy lássuk, hogyha mit fenntartja a vérvizsgálat eredménye, egy gyulladásos folyamatot, vagy más markerek, például tumorális markereket is szoktunk ajánlani a betegeknek, hogyha egy tüdő tumor gyanúját vetjük fel.
Arra gondolok, hogy valamilyen betegséget diagnosztizálnak egy páciensnél. Mennyire fontos, hogy az illető változtasson az életmódján? Itt akár alkoholfogyasztás, akár dohányzás, akár más tényezők, vagy betegsége is válogatja, hogy ez mennyire egy fontos szempont már az életmódváltás?
Az életmódváltás, abban szoktuk kezdeni. Először is nem a medikációval kezdjük, hanem az életmódváltással, főleg a krónikus obstruktív tüdőbetegségben szenvedőknél. Először is megpróbáljuk meggyőzni, vagy hogy elhagyja minél hamarabb a dohányzást, ami nagyon káros hatással van. Egy szál cigarettában több mint 4000 káros anyag van, amiből 460 demonstrálva van, hogy toxicitása van, és hogy rákkeltő 460 közül, úgyhogy evel kezdjük minél hamarabb, mert a krónikus obstruktív tüdőbetegségben például vannak olyan erős dohányosok, akik több mint 10 csomagév, mit jelent 10 csomagév például, az azt jelenti, hogy az az egyén egy csomagot szívott el 10 évig, vagy több mint 10 évig, és megpróbáljuk meggyőzni ilyen szempontból, hogy a dohányzás elhagyása nagyon-nagyon fontos. Egy másik dolog, amint mondtam, persze az egészséges táplálkozás, nagyon-nagyon fontos, hogy a vitaminokban, nyomelemekben gazdag étrendje legyen a betegünknek. Hogyha egy túlsúlyos betegről van szó, akkor próbáljuk meggyőzni, hogy le kell fogyjon, mert megjelenhet egy másik respiratorikus betegség, ami az alvás apnói, amikor az éjszaka szokott megjelenni, és főleg az súlyos, túlhízott betegeknél, vagy hogyha nagyon sovány a betegünk, akkor megpróbáljuk úgymond ajánlani egy olyan étrendet, ami normoponderálissá válik a betegünk, mert az is nagyon-nagyon fontos, hogy fenntartsa az izmok működését, az egészséges működését ezeknek a respiratorikus izmoknak, mint például a bordaközi izmok, vagy a rekeszizom. És annak függvényében, hogyha egy fiatal betegről van szó, miután elmúlik az akut epizódusa a betegségnek, ajánljuk persze a sportolást, ami minden szempontból fenntartja a szervezet egészségét, és úgymond fenntartja, hogy egy egészséges légzése legyen az a fiatal betegünknek, hogyha a sportolásról van szó. Ha egy idősebb betegről van szó, akkor ajánljuk a rehabilitációs programokat. Jelenleg itt Marosvásárhelyen még nem működik egy ilyen respirációs, rehabilitációs program, még nem tudjuk a betegeket oda beiktatni, vagy egy ilyen programba bevenni, de reméljük, hogy a jövőre nézve ezeket a rehabilitációs programokat valahogy megszervezzük, mert nagyon-nagyon fontosak lenni minden szempontból, mert itt azt jelenti, hogy a fizikális mozgásokat és sportolásról van szó, ami legalább 6 hétig terjed ki.
Dr. János Edith Simon, a tüdőgyógyász főorvossal, a Maros megyei klinikai kórház orvosigazgatójával beszélgettünk a mai medicinában, témánk pedig a tüdőgyógyászat, a tüdőt és a légutakat érintő problémák, és doktor, itt a műsor folyamán már többször szóba került a tüdőrák. Mennyire fontos, hogy ebben az esetben a tüdőgyógyász és az onkológus válvetve egymás munkáját segítve dolgozzon a beteg felépülése érdekében, vagy annak érdekében, hogy a páciens jobban legyen?
Hát a tüdőrákot sajnos nagyon-nagyon későn diagnosztizáljuk. Mi, mint tüdőgyógyászok, nekünk az a szerepünk, ez az egész dologban, hogy mi diagnosztizáljuk a betegeket, vagyis nálunk szokott megjelenni először is a respiratorikus beteg, aki már egy ilyen tumorális folyamatban szenved. Mit jelent ez a diagnosztizálás? Ez a diagnosztizálás azt jelenti, hogy először is tünetileg a betegnek vannak ezek a nem specifikus respiratorikus tünetek, vagyis köhögés, ami több mint 3 hónapig is fenntart, nem csak 3 hétig, meg szokott jelenni a véres köpet is ezeknél a betegeknél, vagy már megjelenik a nagyon nagy fáradékonyság, a légszomj megjelenik, már a betegünk nagyon lefogyott, hogyha egy ilyen tüdőrák folyamatról van szó, és ilyenkor a beteget beszoktuk fektetni a tüdőklinikára, és neki fogunk a kivizsgálásnak és a diagnosztizálásnak. Mit jelent ez a kivizsgálás? Elvégezzük a tüdőtükrözést, főleg, hogyha egy olyan tumorról van szó, ami centrálisan van elhelyezkedve, az azt jelenti, hogy a tüdőkapuba, a tüdőhílusban, ez kimutatja nekünk már a röntgenfelvétel, hogyha nem végeztük el már azelőtt a mellkas CT-t, és miután elvégeztük a tüdőtükrözést, amit persze küldünk szövettant az anatomopatológiára, hogy minél hamarabb kimutassuk a szövettani formáját, ez nagyon-nagyon fontos, hogy minél hamarabb tudjuk ilyen szempontból kimutatni, hogy milyen szövettani formában szenved, milyen szövettani rákról van szó, és utalag a mellkas CT-t kötelezően elvégezzük. Miért? Mert persze stádiumbeosztásról van szó. Miután mi diagnosztizálunk és stádiumbeosztottuk is ilyen szempontból annak a páciensnek a rákos formáját, akkor elküldjük az onkológushoz, és az onkológus tovább persze kezeli minden szempontból, vagyis a kezelést, a citosztatikus kezelést, a kemoterápiát, a sugárkezelést, vagy mind a kettőt, azt már az onkológus szokta elvégezni, és mi az onkológusokkal persze tartjuk a kapcsolatot, és monitorizáljuk a beteget hosszú időn át. Miért? Mert meg szoktak jelenni szövődményeket is, ez a betegség keretében, melyek ezek a szövődmények, például egy tüdőgyulladás, egy ilyen paraneopláziás tüdőgyulladás, vagy meg szokott lenni egy folyadékgyüllem, amit én, mint tüdőgyógyász kell segítsek, és én kell úgymond kezeljem ilyen szempontból a beteget az onkológussal együtt. Vagyis mi, ahogy tetszett mondani, csapatban dolgozunk. Ilyen multidisziplináris teambe szoktunk dolgozni ezekkel a betegekkel.
Most akár onkológiára, tehát akár tüdőrákra gondolva, akár más tüdőbetegségekre, légúti betegségekre, mennyire fontos az, hogy a páciensek, az emberek eljárjanak különböző szűrővizsgálatokra?
Hát nagyon fontos lenne a szűrővizsgálat. Nálunk Maros megyében egy ilyen screening, egy ilyen szűrővizsgálat már lezajlott a tavaly, de itt a tuberkulózissal foglalkoztunk, vagyis szűrtük, hogy Maros megyében hány olyan egyénnél kaptunk tuberkulózist, ami úgymond nem jelent meg orvosnál, inkább vidéki részen voltak kiszűrve a betegek, megmondom az igazat, hogy nem volt olyan nagy az incidenciája, és nem kaptunk olyan sok beteget, aki tuberkulózisban szenved, de nagyon-nagyon szeretnénk a jövőre nézve, hogy a tüdőrákos betegséget ilyen szempontból is meg tudjuk úgymond átvizsgálni a populációt, vagyis elvégezni ezt a szűrővizsgálatot. Mi a probléma, az egyetlen probléma a szűrővizsgálatokkal kapcsolatban, hogy nagyon sokban kerül, és akkor persze, hogy ezt ilyen projektek formájában és ezeket meg kell nyerni, vagyis finanszírozva kell legyenek. Úgyhogy mi szeretnénk elindítani, jó lenne, hogyha tudnánk szűrni a populációt, és főleg azok, akik rizikocsoportból vesznek részt, ezek a rizikocsoport azt jelenti, hogy nagy dohányos, több mint 10 csomagév, vagy más ilyen immunhiányos betegségben szenvedő egyénekről van szó, akiket abszolút ebből a szempontból rendszeresen kéne szűrjünk, és rendszeresen legalább egyszer egy évben szakembernek kéne megjelenjenek, vagyis pneumológusnál.
Tovább menve, itt már többször szóba került a cigarettázás, illetve szóba került a légszennyezés is. Nagyon sokan a kettő közé egyenlőség jelet tesznek. Egyrészt ez megállja a helyét, másrészt a légszennyezés, vagy a légszennyezés megtámogatva, idézőjelesen megtámogatva a cigarettázással milyen károkat tud okozni?
Igen, úgy mondjuk a dohányzás az is hozzájárul a légszennyezéshez. Maros megyében a levegőszennyezés nagy mértékben megjelenik. Itt arra is kell gondoljunk, hogy meteorológiai szempontból is kell figyeljük ez az egész dolgot, ez a levegőszennyeződést. Persze itt fel kell vessük a dolgot, hogy ipari szempontból, vagy a járművek szempontjából ezek a kipufogó gázok, amik úgymond szennyezik a levegőt. A dohányzás magára is szennyezi a levegőt, vagyis azok, akik dohányoznak, én mindig is felvetem ezt a dolgot a pácienseimnek, hogy minél hamarabb el kéne hagyni a dohányzást, mert ön is szennyezi a levegőt, de vannak más ilyen kis részecskék, és ezek a partikulumok, amik szennyezik a levegőt, mint például a nitrogénmonoxid, ez az üzemelőanyagok, vagy a fűtési rendszerek, amik mondjuk ezeknek az égéséből megjelennek a levegőben, és az a nitrogénmonoxid átváltozik a levegőben az oxidánsok hatására nitrogéndioxiddá, és mondjuk ez a nitrogéndioxid egy olyan irritáló gáz, ami egy krónikus respiratórikus betegnél úgymond rohamokat szokott okozni, vagyis exacerbálja, megjelennek ezek az akutizálása egy krónikus respiratórikus betegségnek. És nem csak a nitrogénmonoxidra gondolok, hanem gondolok a kén-dioxidra is, ami a fuziliform tüzelő anyagoknak az égéséből szokott megjelenni a levegőben. Ez is egy nagyon irritatív gáz, ez is irritálja nem csak a respiratórikus rendszert, és behatol az alveolusok szintjére, vagyis a legmélyebben a tüdőben, és onnan eljuthat a vérkeringés által abszolút minden más szervre, vagyis nagyon-nagyon káros hatással jár az egész szervezetünkre. És az ozonréteg is. Tudjuk nagyon jól, hogy az ozonnak is nagyon káros hatása van, főleg nyáron, mikor például nagyon párás a levegő, vagy nem csak nyáron, akármilyen évszakban meg szokott lenni ez a ködös, smogos levegő, okozhat egy ilyen irritációt és egy ilyen exacerbációt a krónikus respiratórikus betegeinknél, az aszmás betegeknél, a COPD-s betegeknél, vagyis a kettő úgymond a dohányzás és a levegő szennyeződés nagyon-nagyon káros hatással vannak a mi krónikus betegeinkre ilyen szempontból.
Doktornő, beszélgessünk arról is, hogy milyen hatással van, vagy milyen hatással lehet egy influenzának, egy meghűlésnek a tüdőre, a légutakra. Pontosabban lehet ezeknek valamilyen hosszú távú hatása, hosszú távú kimenetele?
Igen, hát most még olyan periódusban vagyunk, hogy még az influenza úgymond tarol ilyen szempontból, és rengeteg ilyen páciensek jelentek meg a tüdőgyógyásznál is, nem csak a fertőző orvosnál is az utóbbi időben. Miért? Mert az influenza ez is exacerbálja, vagyis fellángolja a krónikus respiratórikus tüneteket, az mit jelent, hogyha például egy krónikus respiratórikus bronchitisben az alaptünete a betegnek, hogy még köhicsél minden nap, van köpetürítése, panaszkodik, hogy úgymond fáradékony, hogyha egy influenza járványban is szenved, vagy egy influenzás betegségében is szenved, akkor ez exacerbálja a tüneteit, az azt jelenti, hogy súlyosbítja a tüneteit, és van, amikor ilyenkor sürgősségileg hospitalizálni kell a beteget, vagyis be kell fektetni minél hamarabb a tüdőklinikára, mert nem tudjuk otthon kezelni, vagyis a családorvos nem tudja otthon kezelni. A tüdőgyógyász se vállalja, hanem egy ilyen influenza járvány rohamokban kiválthatja a krónikus tüneteknek a fellángolását, úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos, és ezt számba kell venni, és ezért is szoktuk mondani, hogy preventív módon a krónikus respiratórikus betegeket be kell oltani az influenza ellen, és nem csak az influenza ellen, hanem a pneumokókusz ellen, és az is egy olyan bakteriális fertőzés, ami fellángolhatja a krónikus betegeknél, úgymond akutizálhatja, és súlyosbítja úgymond a státusát a betegnek. Vagy még komplikációk is, szövődmények is megjelenhetnek, az azt jelenti, hogy intenzív terápiára is kerülhetnek a betegeink.
Erről jut eszembe a koronavírus, a COVID-19. Hogyan változtatta ez meg, már ha egyáltalán megváltoztatta a kezelési módszertant, illetve akár a kutatásokat a tüdőgyógyászat terén?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Valóban az a COVID-járvány, amit el szeretnénk már felejteni, főleg nálunk a krónikus respiratórikus betegeknél a COVID-fertőzések szövődményeket okoztak. Itt említeném a fibrózisos folyamatokat, ami súlyosbította a krónikus respiratórikus betegeinknek a státusát. Az azt jelenti, hogy amit kéne folytassunk a jövőre nézve, amit említettem, ez a rehabilitációs respiratórikus programot, amiben be kéne vonjuk a betegeinket, ami nagyon-nagyon fontos lenne. És a kutatások szempontjából persze elindultak abszolút minden ilyen vakcina elleni felfedezések, vagy ilyen antivirálisszerek, immunterápiákkal foglalkoznak a kutatások. A COVID járvány mondjuk szövődményeinek köszönhetően, utó szövődményeinek köszönhetően. Vagyis nálunk súlyosbította a betegeinknek a státusát, és úgymond ilyen szempontból ki tudtuk mutatni légzésfunkciós vizsgálata, ez a spirometriával, hogy ha egy beteg például harmadik stádiumban volt beoszva a COVID-járvány előtt, miután megbetegedett egy ilyen COVID-19 fertőzésben, akkor már negyedik stádiumba került, egy súlyosabb stádiumban egy ilyen COVID-fertőzés után. Minden szempontból a kutatások zajlanak, és reméljük, hogy a jövőre nézve nem csak vakcinákat, hanem a rák elleni vakcinát is felfedezik, amivel nagyon-nagyon foglalkoznak az utóbbi időben.
Ez is várható akkor a jövőben a kutatások terén, hogy rák elleni vakcinák megjelennek? Illetve emellett még mi az, ami várható közép-hosszú távon akár? Nyilván nem holnapra várunk semmilyen forradalmi megoldást.
Hát nagyon-nagyon szeretnénk, hogy felfedezünk egy olyan vakcinát, ami a tüdőrákot kezelje, vagy megelőzze, úgymond. Ez nagyon fontos lenne. Már kezelés szempontjából persze megjelentek nagyon új terápiák, de mi szeretnénk, hogy megelőzzük a tüdőrákot, főleg a rizikocsoportnál. Egy más dolog, hogy nagyon sokat foglalkoznak most a kutatások ezek az okos inhalátoros eszközökkel. Ezek az inhalátor eszközök az a terápia, amit mi krónikusan felírjuk, mint kezelés a krónikus respiratorikus betegeinknek. És ami nagyon-nagyon foglalkoztat minket is, mint tüdőgyógyászt az utóbbi időben, főleg ez a mikrobioma, az intesztinális és a respiratorikus, úgymond mikrobioma, flóra összekötetése, ami nagyon-nagyon fontos lenne, hogy ezt is erre is összpontosítsunk, és ezt is tudjuk kezelni a betegeinknél, mert ez nagyon-nagyon segítene minden téren, vagyis erősítné az immunrendszerét a betegeinknek, a krónikus respiratorikus betegségben szenvedőknél.
De milyen összeköttetés lehet a mikrobiom, a bélflóra és a tüdő a légutak között?
Hát azt mondom, hogy még nem tudunk nagyon-nagyon sok mindent. Már sok mindent a kutatások kimutattak az intesztinális mikrobiomával kapcsolatban, és folytatódnak itt is. Miről van szó? Arról van szó, hogy olyan étrendet tudnánk beiktatni a betegeinknél, ami nagyon-nagyon segíteni, hogy jobban működjön az orvosi kezelés is, vagyis ezek együtt működve tudnának hatni, úgymond hatékonyabbak lenni a respiratorikus betegségekben. Úgyhogy ezt kell figyeljük a jövőre nézve, és persze a respiratorikus flórával kéne foglalkozunk, mert még sok mindent nem tudunk, és amitől nagyon félünk a jövőre nézve, a kemorezisztenciától. A kemorezisztencia, ami kifejlődhet, ez a sok intempezdív antibiotikum terápiával, amit sokan ajánlanak, vagyis az antibioterápián excesszív módon van ajánlva a respiratorikus betegeknek, és nem csak nekik.
A műsoridőnk végéhez közeledve beszélgessünk egy kicsit a sportról is. Itt említette, hogy ez jót tesz. Mindenki tekintetében jót tesz a sport, vagy mennyit segít ez egyrészt, másrészt pedig van olyan kategória, akinek nem ajánlott a sportolás, mondjuk aki egy bizonyos betegségben szenved.
Hát a sport az nagyon jó mindenkinek, mindenkorban, minden korcsoportban. Kinek nem ajánlott, hát csak azoknak, akik ágyban fekvők, de még azoknak is ajánlottnak mindenféle mozgások, és vannak ezek a fiziokinetoterapeuták, ilyen respiratorikus kinetoterapeuták, és gondolom, hogy a jövőre nézve, hogyha mi ezt majd meg tudjuk oldani a kórházak keretében, minden ilyen szekción, vagy minden ilyen departamentumban, akkor krónikus betegek vannak, gondolom, hogy egy ilyen kinetoterapeuta nagyon fontos lenne, mert mindenkinek kell mozogni. Miért? Mert a sport persze nagyon-nagyon fontos oxigén ellátás szempontjából, edzi a szervezetünket, fenntartja a respiratorikus szempontból a respiratorikus izomzatnak a működését, ami nagyon-nagyon fontos egy egészséges működésére a respiratorikus rendszernek. Úgyhogy a sport ajánlott, és főleg a szabadban, ha lehet, ennek, aki meg tudja ezt tenni, főleg fiataloknak, és azok, akik meg tudják tenni, mert általában a respiratorikus betegek sajnos nem tudnak élsportot kivitelezni, de vannak olyan sportágak, amiben szerintem nagyon-nagyon jót tennének, mint az úszás, vagy mit tudom, a sétálás nagyon-nagyon fontos, főleg időseknél, friss levegőn, és persze nem levegőszennyezett levegőben sétáljanak. Csak természet keretében.
Erre nem mindenkinek van lehetősége, ahogy a műsor folyamán is elhangzott, hogy Marosvásárhelyen, Maros megyében kimondottan légszennyezett levegővel kell találkozzunk.
Sajnos, de ki lehet menni vidékre, és ottan lehet, hogy nem olyan nagy mértékben. Ott is vannak problémák a levegő szennyezéssel, de nem pont úgy, mint a városi települések keretében.
Összegezzünk. Mit tanácsol, mindent egy kalap alá véve, hogyan őrizzük meg a légutak és a tüdők egészségét, illetve mit tegyünk, hogyha valamilyen rendellenességet tapasztalunk magunkon?
Hát nagyon-nagyon fontos lenne, hogy az épp tüdő alapja az egészségünknek, azt ne felejtsük el. Az egészséges életmód, egészséges étrend, és ezt hosszú távra oda kell figyeljen mindenki, és mindenki foglalkozzon az egészséges légzéssel, mert ez nagyon javítja és hozzájár, hogy egy egészséges életminőségünk legyen, és minden nap foglalkozunk a légzéssel. A légzés nagyon-nagyon fontos, és minden légvételünk az azt jelenti, hogy élünk, és hogy életet jelent. Úgyhogy ha valami megjelenik légzés szempontjából, akkor minél hamarabb kell folyamodjunk családorvoshoz, tüdő szakemberhez, hogy minél hamarabb tudjuk kikezelni, és jól ki tudjuk kezelni önöket.
Most búcsúzom. A Medicina műsorvezetőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, maradjanak a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiótársaságában. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Viszont hallásra!